Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Kijev bekérette a magyar nagykövetet a Barátság kőolajvezeték megtámadását levezénylő, egyébként magyar származású ukrán drónparancsnok schengeni kitiltása miatt. Az ügy fejleményeit Herceg Zsolt foglalja össze.
Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Barátság kőolajvezeték ellen, mondta a Facebook oldalára feltöltött videóban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Minden egyes támadást az energiabiztonságunk ellen, mi a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékelünk. A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról, és kitiltjuk a teljes
A magyar kormány által 3 évre kitiltott ukrán drónparancsnok Robert Brody, vagyis Brody Robert őrnagy, kárpátaljai magyar. Katonaként magyar a hívójele, az egysége pedig a magyar madarai nevet viseli. Megkapta az ukrajna hőse kitüntetést. A Facebookon reagált a kitiltására.
Zabhajte v dupu, pane tancurest na kiskach, vaši sankcii ta obmeženja na vidvidovania Ugorščiny.
Szerintem Magyarország Oroszországnak segít az orosz nyersanyagok megvásárlásával. Az ukrán külügyminiszter Andriy Sibiha az X-en azt üzente magyar kollégájának, hogy idézem, Péter, ha neked az orosz olajvezeték fontosabb, mint az Oroszország által ma reggel meggyilkolt ukrán gyerekek, akkor az morális romlás. Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon felháborítónak nevezte a magyar kormány döntését, Sibiha tárcája bekérette Magyarország kijevi nagykövetét és tiltakozó jegyzéket adott át neki. Az Inforádióban nyilatkozó nemzetközi jogász Tóth Norbert szerint Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a parancsnokot. Az érintettnek azonban 3 lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést.
Kérheti a hatósági határozattal szemben a jogorvoslatot a felettes hatóságtól, és hogyha ott sem adnak igazat neki, akkor a bírósági felülvizsgálat lehetősége megnyílik, ugye ezt nyilván jogi képviselővel tudja megtenni, hiszen nem léphet be a Schengen övezet területére. Végső soron az Európai Unió bírósághoz is el tudja vinni az ügyet, és akkor van még 2 másik lehetőség, tehát abban az esetben, hogyha megszerzi egy uniós tagállam állampolgárságát, akkor automatikusan törölni kell ezt a beutazási és tartózkodási tilalmat. A 3. lehetőség pedig az, hogy egy másik schengeni tagállam kijevi nagykövetségén beutazási és tartózkodási kérelmet nyújt be, és ebben az esetben akkor az a másik ország megkeresné a magyar társszerveket, és egy konzultáció indulna be, és amennyiben a másik ország hatósága úgy ítélné meg, hogy nem indokolt ennek a fenntartása, akkor törölni kell a schengeni rendszerből ezt a figyelmeztető jelzést. Tehát nagyjából ez a 3 lehetőség van.
A lengyel külügyminiszter Radoslav Sikorski már is bejelentette, hogy az ukrán parancsnok Lengyelországba bármikor elmehet, ha esetleg pihenésre vágyna.
Románia jelentős fegyverkezési programot indít, amelynek keretében korszerű harckocsikat, vadászgépeket és rakétavédelmi rendszereket is vásárolnak, olvasható az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében. Szabó Gergő kérdezte Pataki Istvánt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét.
Mikus Ordán az új államfő, de egyébként Klaus Johannis korábbi államfő, és mondhatni az őt megelőző román elnökök is. Románia államfői rendkívül fontosnak tartják azt, hogy a NATO és elsősorban a fő szövetségesük, az Egyesült Államok fele igazolják azt, hogy nagyon elkötelezett partnerek, és mi sem bizonyíthatja ezt jobban, ugye, hogyha elsősorban az Egyesült Államokból vásárolnak fegyvert. Azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen a nagyon szoros szövetségesi partnerséget ezzel vásárolja meg Románia, hogy alaposan bevásárol az amerikai fegyverzetekből, de hát itt tényleg nagyon hosszú a lista, csak a vadászgépeket említjük, F-35-ösök, vagy hát a kiemelt befektetést, a rakétarendszert, ugye a Patriotot, akkor már is láthatjuk, hogy nagyon komoly összegekről van szó, de tulajdonképpen ez kiterjed mindenféle más hadnemre is kiterjednek ezek a vásárlások. Romániában azért jelentett némileg meglepetést, hogy Mikus Ordán államfő ennyire határozottan kiállt amellett, hogy vállalja az, ugye, a GDP 5%-ának a védelemre fordítását, mert egy rendkívül nehéz helyzetben van éppen Románia, óriási költségvetési hiánya van, és ezt kell most hát rendbe tegye, és éppen ezért óriási megszorítások vannak az országban. Viszont úgy tűnik, hogy a védelemre szánt pénzek azok megmaradnak. Jelenleg úgy néz ki, hogy Romániában az állami bevételek közel 15%-át kellene a hadseregre fordítani, és ezen kívül egyébként az is némi felháborodást keltett, hogy továbbra sem lehet tudni, hogy Románia mennyi fegyvert adott át és ad át Ukrajnának, erről nem hajlandók beszélni a román hatóságok, gyakorlatilag titkolják azt, hogy eddig milyen fegyverzetek mentek Ukrajnába, és tulajdonképpen, hogy ez mennyibe került a román államnak, azaz a román adófizetőknek.
Még mik azok a jelentős számottevő eszközök, rakétarendszerek, vadászgépek, amelyeket beszerezne rövid vagy hosszú távon a román állam, és főként honnan vásárolnának az Egyesült Államokból, esetleg Nyugat-Európából, melyek a legfontosabb partnerek?
Hát itt, hogyha a vadászgépekről beszélünk, akkor Románia a legkorszerűbb F-35-ös repülőgépeket szerzi be, ezek fokozatosan váltják fel az F-16-osokat egyébként, amelyeket 2034 és 2040 között kivonnak majd a forgalomból. Jelenleg Románia közel 50 darab, még az 1980-as években gyártott F-16-os repülőgéppel rendelkezik, és egyébként szovjet gyártmányú MiG-21-esek is van. Ezeket fokozatosan lecserélik 2026-2027-re, összesen 49 darab F-16-ossal rendelkezik majd, és 6,5 milliárd dollár értékben 32 darab F-35-ös vadászgépet, azaz 200-at vásárol. Aztán a rakétavédelmi rendszernél számos fejlesztési program van. Románia már rendelkezik ugye saját Patriot légvédelmi rendszerrel. Az első rendszert 2021-ben vált hadrafoghatóvá. 2029-ig összesen 7 ilyen rendszernek kellene működnie. Az egyiket, ugye azt tudjuk, átadta Ukrajnának. A Védelmi Minisztérium elindított 18 darab sorád beszerzésének a folyamatát is, ez egy izraeli légvédelmi rendszer, úgyhogy Románia nem csak az Egyesült Államokból, hanem Izraelből is vásárol. A védelmi ipar fejlesztése is a román prioritások között van. Román kormány tavaly novemberben fogadta a Nemzeti Védelmi Ipari Stratégiát, amely a védelmi ipar modernizálását és fejlesztését tűzi ki célul, és itt Románia újra egy fontos erő akar majd lenni a fegyverzet export tekintetében is. Egyébként Ukrajnába egy tekintélyes fegyverzet exportja volt Romániának az utóbbi években.
Mekkora köze van ennek a jelentős fegyverkezésnek ahhoz, hogy Romániától nem olyan távol zajlik az orosz-ukrán háború?
Természetesen Románia elsősorban erre hivatkozik, hogy Románia, hogy tulajdonképpen ez, tehát ez egy létszükséglet, hogy a román hadsereg erős legyen, azért a román hadsereggel nagyon komoly problémák voltak, és talán még vannak is. Tehát igazából ez a fegyverkezés, ez azért leplez számos más hiányosságot, ami a hadsereg szervezését illeti. A legalapvetőbb, ennek mégiscsak azt tartanám ismételten kihangsúlyozni, hogy a fegyverzet bevásárlása román részről az az Egyesült Államokkal való stratégiai partnerség megerősítését célol.
Pataki Istvánt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Állásfoglalást tett közzé az ENSZ biztonsági tanácsa, egyetlen egy ország az Egyesült Államok kivételével mesterségesen előidézett válságnak nevezve a gázai éhínséget. Az Inforádió reggelinfo című műsorában Csicsman László közel-kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját, Zsámboki Zsolt kérdezte.
Mivel indokolták ezt a döntést?
Hát alapvetően ugye azzal, hogy az elmúlt hetekben jelentősen romlott a gázai övezetben a humanitárius helyzet, és elsősorban kiemelték a segélyeknek a visszatartását és a nem megfelelő szétosztásának a folyamatát. Ugyan nyilván nem nevezték meg konkrétan a felelősöket, pontosabban azt mondanám, hogy mindkét oldalnak ez az állásfoglalás üzen, tehát egyrészt kiemeli, hogy a Hamasznak haladéktalanul és feltétel nélkül el kell engednie az izraeli túszokat, ez gyakorlatilag egyébként ez az izraeli álláspont is. A másik oldalon pedig, hogy a nemzetközi joggal ellentétes az éhínségnek a fegyverként való használata, és hát nyilván ez az a pont, amivel az Egyesült Államok ebben a formában nem tudott egyetérteni. Ugyanis ez vitathatatlan, hogy az éhínség jelen van a gázai övezetben, habár május óta Izraelen keresztül a segélyek egyre nagyobb mértékben eljutnak. Ugyanakkor két kérdés van. Egyik a segélyeknek a mértéke, hogy elegendő-e 2 millió lakosnak az ellátására, különösen úgy, hogy zajlik Gáza város ostroma. Erre röviden az a válasz, hogy nem. A másik probléma pedig a segélyek szétosztásának a módja, ahol láthattuk az elmúlt hetekben, hogy a segélyekért sorban álló sok esetben életüket vesztették, ugye zavargások robbantak, és többnyire az izraeli védelmi erők védték meg azokat, akik a segélyeket szétosztják, és ez bizony halálos áldozatokkal jár.
Nem tudom, vannak-e pontos adatok arra, hogy egyáltalán az izraeli offenzíva elindítása óta hányan menekülhettek el Gázából, és most hányan éhezhetnek?
Az ENSZ közé teszi ezeket a statisztikákat, az éhezésnek különféle szintjei vannak, de ezt nemzetközi adatok alapján 5 fokozatba osztják. Az 5-ös a legmagasabb fokozat, itt augusztus 27-i statisztika szerint 641 ezer fő tartozik, ez gyakorlatilag a katasztrófa helyzetet jelenti az ENSZ statisztikában, akik tehát akár életüket is veszthetik az éhezés következtében. Azonban itt az adatokkal nagyon óvatos lenni, ugyanis ezeket az adatokat a Hamas szolgáltatja az ENSZ számára is, és ez az a pont nyilván, ami Izrael számára igen kritikus, hiszen ezek az adatok biztos, hogy nem megfelelőek, ugyanakkor ez nem kisebbít azon a problémán, ami jelen van a gázai övezetben. Lényegében most már azt lehet mondani, hogy a lakosság 80%-ának el kellett hagyni a gázai övezet egészében a lakóhelyét, és egy másik pontra, egy nagyon szűk területre, főleg az övezetnek a déli részébe menekültek, és hát nagy kérdés, hogy Gáza város ostroma milyen további humanitárius helyzetet idéz elő az elkövetkezendő napokban.
Beszéltünk már arról, hogy ugye az NSBT 14 tagállam a nemzetközi jogsértéseket emleget az állásfoglalásban, de bármiféle nemzetközi jogi következménye lehet-e ennek a döntésnek?
Hát én azt gondolom, ez egy politikai nyomásgyakorló eszköz.
De például az Egyesült Államok hogyan tudna hatni az izraeli kormányra, és a Hamaszra például ki tudna hatni?
Az izraeli társadalom megosztott, talán picit többen vannak a legutolsó közleménykutatási statisztikák szerint azok, akik szeretnék a háborút lezárni, de a kormányban is vannak politikusok, akik azt mondják, ha ezt nem viszik végig, és nem számolják fel a Hamaszt, akkor igazából újra termelődik a probléma. A Hamaszra érdemben az arab országok tudnak hatni, itt mindenek előtt Egyiptomra és Katarra kell utalni. Véleményem szerint ez egyébként ez a nyomásgyakorlás ugyan kicsit megkésve vezetett ahhoz, hogy a Hamas elfogadta az amerikai közvetítő által előterjesztett júniusi feltételeket, csak hát ez meglehetősen lassan zajlik, és egyébként Egyiptom álláspontja is igen kritikus.
Csicsman László közel-kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Meglepő kijelentést tett J.D. Vance arról, hogy kész lehet átvenni a stafétabotot Donald Trumptól. Az amerikai alelnök erről egy televíziós interjúban beszélt. A megjegyzés azonban spekulációkra ad okot, Svetnik Endre összefoglalója.
Donald Trump részben arra építette elnökválasztási kampányát, hogy egykori ellenfele Joe Biden egészségi állapotát és kognitív képességeit bírálta, amíg az idős elnök volt az ellenfele. Most úgy tűnik, ellene is alkalmazzák ezt, mert spekulációk indultak meg az egészségi állapotáról. Trump az eddigi rangidős, ha azt nézzük, hogy mikor vette át az elnökséget. Biden 78, míg ő most 79 évesen lett, igaz, másodszor elnök. Előrelátó magatartás, ami a Biden elnökség idején elmaradt, mivel az aggelnök 82 évesen is újra akarta választatni magát, vagy helyezkedés J.D. Vance részéről, amit most mondott. Az alelnök úgy fogalmazott, hogy úgymond kész átvenni az elnökséget, ha Isten ments, egy borzalmas tragédia történik. Ami alatt azt értette, hogy Donald Trump-al történik tragédia. A USA Today című lapnak adott terjedelmes interjúban gyorsan sietett leszögezni, hogy a jelenlegi elnök hihetetlenül jó egészségnek örvend az erről szóló kérdések ellenére. Fantasztikus energiája van, miközben a környezetében dolgozó legtöbb ember fiatalabb nála. Szerintem az elnök az utolsó, aki aludni megy. Ő az utolsó ember, aki éjszaka is hívásokat bonyolít, és ő az első, aki reggel elkezd telefonálni, magyarázta. Majd jött a megjegyzés, amire sokan felvonhatják a szemöldöküket. Igen, történnek borzalmas tragédiák, de biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Államok elnöke jó bőrben van, és kitölti fennmaradó hivatali időszakát, és nagyszerű dolgokat visz végbe az amerikai nép számára. És ha Isten ments, egy borzalmas tragédia történik, akkor szerintem nincs jobb gyakorlati tréning, mint amin én átmentem az elmúlt 200 napban, mondta Vance. Az amerikai alkotmány szerint az alelnök veszi át az összes elnöki funkciót, ha az elnök hivatali ideje alatt meghal, lemond vagy eltávolítják. Eddig ez 9 alkalommal történt meg az amerikai történelemben. 1923-ban, amikor Warren Harding elnök meghalt, alelnöke Calvin Coolidge vette át a hivatalát, emlékeztet az Independent. Legutóbb pedig Richard Nixonnak a Watergate lehallgatási botrány utáni 1974-es lemondása után ülte az elnöki székbe a helyettese Gerald Ford. Trump egészségügyi állapotáról azért indult meg spekuláció, mert zúzódásokat láttak a kezén. Később pedig azt, hogy ezeket sminkkel próbálták elrejteni. A Fehérház szóvivője erre azt mondta, hogy az elnök folyamatosan dolgozik, minden nap, egész nap emberekkel fog kezet. Később azt lehetett látni, hogy nagyon megdagadt a bokája, amire az orvosa azt a magyarázatot adta, hogy a duzzanatot úgymond krónikus vénás elégtelenség okozta, amely Trump életkorában jóindulatú és gyakori jelenségnek számít.
Továbbra is elsődleges kockázatot jelent a dzsihádista terrorizmus, hívja fel a figyelmet az Europol. Az Európai Uniós Rendőrségi Hivatal 2025-ös a terrorizmus helyzetéről szóló jelentése szerint növekszik a magányos terroristák által elkövetett támadások száma, mondta Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója. A riporter Ignát Márk.
A tavalyi évben Európa szerte 58 sikeres, sikertelen, illetve meghiúsított terrortámadások került sor. Ezen belül ugye 24-jel képviseltetik magukat az iszlamista indiktatású terrortámadások, illetve kísérletek. Ez jelentős növekedés 2023-hoz képest, akkor még csak 14 ilyen támadásról beszélhetünk. És hogyha a nagy trendeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy két meghatározó elemet tudunk kiemelni. Az egyik az, hogy továbbra is dominánsak a magányos elkövetők által elkövetett terrortámadások vagy kísérletek az iszlamisták vonatkozásában. A nagy 2015 és 17 közti terrorhullámhoz képest, amikor szervezetten gyakran akár a közel-keletről koordinált terrortámadásokat látunk, ezeket zömében ma megakadályozzák a hatóságok. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy erre nem történnének kísérletek, illetve nem lenne rá igény sajnos a terrorszervezetek részéről, tehát itt a 24 támadással, vagy illetve kísérlettel szemben ugye majdnem 300 letartóztatás áll. Tehát itt több száz terrorista vagy terrorista gyanús szemét szoktak évente ezzel kapcsolatban letartóztatni a hatóságok, tehát nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag megakadályozzák ezeket a támadásokat, és inkább a magányos elkövetők tudnak átbújni a hatóságok figyelme alatt. A másik nagyon fontos trend, hogy jelentősen nőtt a fiatalkorúak aránya az elkövetők, illetve a tervezett elkövetők között. Ugye 13-17 éves korosztálya az iszlamista indítatású terrortámadásokban ugye majdnem 70 fővel képviseli magát. Ez egy alapvetően új jelenség. Tehát az látszik, hogy a zömében jelenleg online radikalizáció az a fiatalok is most már célba vette, és hatékonyan is működik sajnos.
Ennek mi lehet az oka vajon, vagy mi állhat a háttérben?
Nagyon sok esetben könnyebb radikalizálni a fiatalokat, mint a már sokkal inkább kialakult személyiséggel, világképpel rendelkező fiatalabb felnőtt korosztályt.
egyéni elkövető azért van több, egészen egyszerűen azért, mert nehezebb elkapni őket?
Pontosan, tehát ugye azt látjuk, hogy minden interakció, amit egy csoportos elkövetés igényel, egy komolyabb szervezés, ott hatványozottan nő annak az esélye, hogy valahol az információk kiszivárognak, valahogy a hatóságoknak ez a homlok terébe kerül, és meg tudják akadályozni a támadást. Ugye a magányos elkövetők esetében jelentősen csökken ennek a lehetősége. Különösen akkor, hogyha azt látjuk, hogy nem vagy alig van kapcsolat, például ugye az iszlám államnak az anyaszervezetével, vagy pedig az egyéb szervezetekkel. A legnagyobb veszélyt jelenleg a magányos elkövetők jelentik. Jelenleg zömében késes támadásokat látunk, illetve ugye az elmúlt években az autókkal, gépjárművekkel végrehajtott ilyen reménytípusú elgázolásos támadásokat. Szerencsére a lőfegyverekkel, akár gépkarabélyokkal végrehajtott támadások száma az elenyésző.
Területileg hogyan néz ki ez az érintettség? Mely országok a legérintettebbek?
Spanyolország, Németország és Olaszország, tehát nagy EU tagállamok. Mindegyik ilyen 60-70-80 letartóztatottal képviseli magát, de azért ott vannak a sorban, sajátos kategóriákon keresztül, ugye például Görögország, ahol nagyon erős a szélsőbaloldali, illetve anarchista csoportokhoz köthető terrorizmus vagy terrorkísérletek. De hogyha megnézzük a TESZAT jelentését, akkor egy-kettő, akár három támadásra vagy kísérlettel olyan országok is, mint Ausztria, Litvánia, sőt ugye egy letartóztatásra Magyarország is képviselteti magát.
Ugye beszéltünk, vagy érintettük valamennyire a hatóságok eredményességét a megelőzésben. Ez hogyan változott az elmúlt években?
Ez radikálisan javult. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen szervezettségű és komplexitású támadásokra került sor 2015 és 2017 között, azóta szignifikánsan nőtt az elhárító képesség, illetve azok a fellépések, amik radikálisan csökkentették a sikeres, és ugye azt szoktuk mondani, hogy stratégiai jellegű terrortámadásoknak a számát, amikor több ember is életét veszti, akár több tucat sebesültről is beszélhetünk, és amelyek képesek jelentősen megrázni azokat a társadalmakat, ahol ezeket elkövették. Bár ugye minden terrortámadás pont egyel több, mint aminek meg kéne történnie. Hogyha összehasonlítjuk a mostani időszakot a 2015-17 köztivel, jelentősen csökkent az áldozatoknak a száma, illetve azért a letartóztatások száma is gyakorlatilag a fele annak, ami itt a csúcsidőszakban 15 és 17 közt mérhető volt.
Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját hallották. 74 szürkefarkas kilövését engedélyezte a 2025-26-os vadász idényben a Szlovák Agrár Tárca. A kvótát a minisztérium a régiók között osztotta el. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Szlovák Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium csütörtökön jelentette be, hogy a farkasokból összesen 74 egyed lőhető ki a következő szezonban. A tárca közölte, hogy a kvótákat a tiszta éves szaporulat 25%-ában határozták meg, így biztosítva, hogy a kilövés ne veszélyeztesse a populáció fennmaradását. A farkasok esetében a kvóta régiónként oszlik el, Zsolna megyében 25, Besztercebánya megyében 21, Eperjes megyében 17, Kassa megyében 7, míg a trencséni kerületben 4 példány lőhető ki. A medvék tekintetében a megoszlás megegyező. A vadászat azonban nem engedélyezett mindenütt. Tiltott a kilövés az 5. fokozatú védettség alá eső területeken, az európai jelentőségű védett területeken, valamint a határmenti övezetek Lengyelország, Csehország és Magyarország felé. Tilos a vadászat a pannóniai biogeográfiai régióban és az ökológiai folyosók, azaz az úgynevezett ekoduktok környékén is. A farkasvadászatra vonatkozó térképek és részletes információk a vadászati információs rendszerben lesznek elérhetők. Lukás Janúv, az Agrártárca szóvivője hangsúlyozta, hogy a kvóta meghatározása során figyelembe vették a szlovákiai farkas gondozási programot, a házi állatokban okozott károkat és azt, hogy a farkas populáció továbbra is kedvező állapotban maradjon az országban. Mint mondta, a kvóták a tanács élőhelyvédelmi és vadon élő állatok védelmére vonatkozó irányelvének megfelelően készültek. Az ellenzék azonban bírálja a döntést, Tamara Stohlová, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint a kvóta nem enyhíti a gazdálkodóknak okozott károkat, és a múlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy az országos vadászat nem volt kellően célzott. Stohlová szerint a farkasokat olyankor is lelőtték, amikor az nem indokolt, ráadásul a vadászat egyes területeken jogsértő módon zajlott. ha a minisztérium valóban a gazdák segítségét célozná, szakmailag megalapozott, megelőző intézkedéseket vezetne be, mint ahogy azt más országokban sikeresen alkalmazzák, tette hozzá az ellenzéki képviselő. 2024 óta Szlovákiában egy új rendelet lehetővé teszi a farkas vadászatát, és az Agrártárca álláspontja szerint a 25%-os kvóta biztosítja a populáció fennmaradását. A minisztérium szerint a szabályozás célja az is, hogy a vadon élő állatok és az emberi gazdálkodás érdekei között egyensúly jöjjön létre, miközben a farkas populáció Szlovákiában továbbra is kedvező állapotban marad. A természetvédők ugyanakkor a teljes vadászati tilalmat szorgalmazzák, különösen az érzékeny területeken, hogy elkerüljék a további jogsértéseket.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.